válaszolni.
Köszönöm szépen. Tisztelt hallgatóság, amikor megkaptuk a felkérést, hogy kellene egy előadást tartanunk a kiberbiztonságról, akkor az első feladatunk az volt, Gáborra, hogy választunk egy címet. Én ezt a címet javasoltam, hogy valamit nagyon hasonlót ehhez a címhez, és Gábor rögtön felsziszent, hogy hát nem nagyon provokatív ez a téma, nem nagyon bombasztikus. De aztán utána belenyugodott a címbe, úgyhogy maradtunk ennél a címnél. Előjában szeretném mondani, hogy semmiképpen nem szeretnénk pánikot kelteni. Tehát nem arról van szó, hogy pánik. Ugyanakkor azért szeretném megjegyezni, hogy ezért el se kényelmesedjünk, mert tényleg komoly a veszély. Nemrégiben olvastam egy felmérést, hogy 10-15 ország átlagpolgárát és szakértőket kérdeztek meg különböző kérdésekről, és az egyik ilyen kérdés volt az, hogy mennyire tartják veszélyesnek a kiber támadásokat. És meglepő módon a magyar átlagpolgárok voltak, akik azt mondták, hogy számukra ez nem annyira veszélyes. A szakértők, a magyar szakértők is már jóval magasabb, úgy hiszem kétharmad fölött mondták, hogy ez valódi veszélyt jelent mindennapjainkban. Tehát én úgy gondolom, hogy igen, ne pánikoljunk, de igenis figyeljük nagyon oda, hogy mi zajlik körülöttünk. És az előadásomban egy kicsit arra szeretnék idejönni, most elsősorban informatikai szempontból, hogy milyen kibertámadások, milyen IT-támadások érnek bennünket, hogyan tudunk védekezni, és hát, hogy van-e még esélyünk arra, hogy hatékonyan megvédjük a mindennapi életünket. Jó, és akkor röviden, hogy miről fogok beszélni. Először aktualitások, tehát az, hogy milyen jellegű támadások érnek bennünket nap mint nap. Az előadás második részében fölteszem azt a kérdést, hogy ki a felelős? Kik a felelősek azért, hogy ezek az IT-támadások sikeresen elérjék a számítógépeinket, és hogyan tudunk ellenük védekezni. A befejező részben pedig néhány újfajta módszer, technikát, koncepciót, hogy hogyan lehetne hatékonyabban védekezni ezek a nagyon veszélyes támadások ellen. Nos, akkor vágjunk bele, aktualitások. Milyen típusú támadások érnek nap mint nap bennünket? Ugye az egyik a úgynevezett zsaroló vírusok. Roppant egyszerű, általában ezek a vírusok e-mailekkel terjednek, ráklikkelünk egy e-mail csatolmányra, és már is elegendő az, hogy egy rosszindulatú vírus beférkőzzön a számítógépünkbe, és akkor azt csinálja, hogy zárolja az adatainkat, nem férünk hozzá az adatainkhoz, a számítógép adatainkhoz, és jön egy e-mail, hogyha fizetünk XY forintot egy adott bitcoinos vagy valamilyen számlára, akkor feloldják ezt a zárolást, és újból hozzáférhetünk az adatainkhoz. Az az igazság, hogy informatikai szempontból, ha már egyszerre befért oda az a vírus a számítógépbe, informatikai szempontból túl sok mindent nem tudunk csinálni. Egy kérdés merül fel, fizessünk vagy ne fizessünk. Szakértők azt mondják, hogy nem tanácsos fizetni, mert semmi garancia nincsen arra, hogyha fizetünk, akkor feloldják a adatainkat. Következő nagy csoportja a támadásoknak minden úgynevezett adathalászat. Általában a banki jelszavaink érdeklik leginkább a támadókat. Itt megint csak arról van szó, hogy kapunk egy e-mailt, hogy lejárt a jelszavunk, legyünk szíves megújítani a jelszavunkat, adjunk egy jelszót, klikkeljünk rá egy weblapra, ráklikkelünk, és akkor az eredeti banki honlaphoz nagyon megszólalik hasonló honlap jön be, és ha beírjuk a jelszavunkat, már is gondoskodunk arról, hogy a bankszáma számunk az rövid időn belül kiürüljön. Tehát nagyon vigyázunk arra, hogy ilyen esemény nem szabad elő, csak normális banki belépésen keresztül szabad ilyenek frissítéseket megtenni. És akkor most egy másik fajta támadásról, az úgynevezett túlterheléses támadás. Ennek a támadásnak az a lényege, támadás típusnak az a lényege, hogy legális, abszolút legális kéréseket, úgy mondjuk bombázunk szolgáltatásokat, de óriási számban. Tehát a támadásnak az a lényege, hogy a nagy számú legális kéréssel megbénítsuk az adott szolgáltatásnak a forgalmát. Tehát itt mutatnék talán egy példát. Itt látunk egy térképet, ahol a különböző városok vannak rajta, a kis nyilakatok pedig egy a támadásokat mutatják, ez egy valódi, talán 2015 karácsonyán készült, valódi adatokkal készült animáció. Látjuk azt, hogy ezek a csomagok egyre sűrűbben indulnak, és gyakorlatilag egy idő után meg tudják bénítani egy adott szolgáltatásnak az adott szolgáltatás. Mi a célja az ilyen támadásoknak? Ugye, megbénítok egy szolgáltatást, versenyelőnybe juthatok mondjuk, ez is lehet egy lehetséges célja. De ne felejtsük el, nem fogok róla sokat beszélni, hogy folyik egy háború, a kiberháború. Ezt talán nem sokat hallunk róla, nem sokat beszélünk róla, de hosszú évek óta harcolnak egymással az államok, tehát védekeznek, támadnak, igyekszünk, mármint főleg a nemzetbiztonsági kollégák igyekszenek megvédeni a kritikus hálózatokat az országban, és ugyan a hírszerző tevékenységek igyekeznek bejutni különböző helyekre. Tehát folyik egy kiberhadviselés nagyon komolyan. Erre az előadásomban nem nagyon térek ki, mert olyan területekre elveszhetnénk, ami nem biztos, hogy túlságosan nyilvános, és nagyon sok olyan adat van, amihez nem is tudunk hozzájutni. De azt látjuk, hogy ez tipikusan egy olyan fajta támadás, ami állami gazdatásokat, tehát nagyon sok villanyellátás, mint áramellátás meg tud bénítani egy ilyen típusú támadás. Okos autók. Erről is sokat hallhattunk. Ugye a fedélzeti számítógépek az autóknak rá vannak kötve az internetre, és nagyon kényelmetlen érzés, hogyha azt úgy érezzük, hogy egy távirányítós autóba ülünk, tehát mi jobbra akarunk kanyarodni, az meg balra kanyarodik, fékezni akarunk és gyorsul. Sajnos azt kell mondanom, hogy reális veszély van. Példák vannak arra, hogy ezt már megtették, tehát távolról be tudnak törni autóknak a vezérlő szerkezetébe, és azt saját kényük, kedvük szerint tudják irányítani. Szomorú, de így van. És akkor most beszélnék egy újabb, tehát itt egy picit hosszabban időznék, az úgynevezett Internet of Things alapú IoT támadások. Mi is ez az IoT? Vannak olyan felmérések, hogy 2020-ra, tehát a nem nagyon távoli jövőbe több mint 30 milliárd, kicsit ízlelgessük ezt a számot, tehát több mint 30 milliárd eszköz lesz az internetre kötve. Egyes becsések szerint 50 milliárd, de majdnem mindegy. Tehát 30 milliárd is borzasztó nagy szám, akik egymással kapcsolatban internetet kapcsoláló eszköz. Ezeknek a túlnyomó többsége az nem számítógép. Még csak nem is mobiltelefon. Ezek ugyan egy kis kütyük, tehát nagyon sok kis kapacitású, de ugyanakkor okosan programozható eszközök, amelyek ott lesznek a háztartásainkban, ott lesznek az irodánkban, ott lesznek mindenütt, és ezek az eszközök rajta lesznek, vagy rajta vannak már az interneten. A multicégek rengeteg erőforrás, rengeteg az, hogy minél hatékonyabb ezek a kis kapacitású, nagyon olcsó eszközök, minél hatékonyabban programozhatók legyenek. Mi is kb. 5 éve foglalkozunk egy ilyen területtel, a Samsung, ARM, Intel cégek támogatják ezt a kutatásainkat, és mondjuk egy 3-4-5 éves munkával sikerült megvalósítanunk egy olyan, ennél is egy picit szakmai leszek, egy olyan JavaScript végrehajtó. A JavaScript per pillanat az egyik legnépszerűbb programozási nyelv, ezekben az IoT eszközökben tipikusan az alapprogramozási nyelv, és sikerült olyan JavaScript végrehajtót megcsinálni, ami 100 kilobájt memóriába, most figyelj a csillogó szemeket, tehát 100 kilobájt memóriába képes komplett JavaScript programokat végrehajtani. 100 kilobájt nagyon pici, higgyék el nekem, aki nem tehát nagyon pici, és hogy abba végre lehet hajtani komplett JavaScript programokat, az csodálatos, nagyon szép, nagyon jó, mert ezek a pici olcsó eszközök nagyon intelligensé tehetők. Ez a szép oldal a dolog. Viszont mi elég közelről látjuk, mivel aktívan részt veszünk a fejlesztésébe, hogy ugyanakkor ennek ára van. Tehát azok a biztonsági lehetőségek, amik mondjuk egy fejlettebb számítógép, nagyobb kapacitású számítógépekben benne vannak, ezekben a kis kütyükben nincsenek benne. Nagyon lecsomkolt futtatórendszerek, úgymond nagyon lecsomkolt operációs rendszerek vannak benne, amik nagyon minimális lehetőséget adnak a védekezésre, tehát a biztonsági problémák kezelésére. Nem véletlenül, hogy nem olyan régen volt egy olyan támadás, amikor olyan terheléses támadás, amit az előbb mutattam, amikor nem számítógépekről indították meg az összehangolt támadást, hanem webkamerák, olcsó web, internetes webkamerákról. Tehát meghekkelték ezt a több millió webkamerát, amit egy gyártó gyártott és elterjedt a világba, meghekkelték a hackerek, és egy adott jelre ezek a webkamerák indítottak egy támadást egy szolgáltató központ ellen, és bénították le az adott szolgáltatást. Nagyon izgalmas terület, nagyon nehéz terület ez az IoT. Nem olyan régen indítottunk egy összehangolt kutatást az IoT biztonsági problémáknak a kezelésére. Hát nagyon az elején tartunk még ennek a problémának. Jó, és akkor a második részre térnék rá, tehát hogy milyen fenyegetések, illetve kik a felelősek azért, hogy ezek a fenyegetések úgymond célba érnek, tehát kik lehetnek felelősek azért, hogy ezek nem biztonságosak a rendszerek. Három csoportot mondtam egy kicsit önkényesen, tehát a felhasználók, a rendszeradminisztrátorok, a rendszergazdáik, és hát igen, már meglettünk szólítva, mint szoftverfejlesztők a Gábor által, hát igen, nem térhetünk ki a felelősség elől, tehát bizonyos dolgot magunkra kell vállalni, majd erről is beszélnék bővebben. Jó, de hát először a felhasználó. Mindig azt mondjuk, a leggyengébb láncem az ember. Ugye kapjuk a telefont vagy SMS-t, hogy baj van az informatika rendszerre, meg kell adni a jelszavunkat. Megadjuk. Nagyon sokan megadják. Nagyon sokan a jelszót kifüggesztik a monitorra, odaadják a titkárnőnek. Ez ellen nem lehet mit csinálni. Tehát akkor bármilyen védelem, nincs védelem. Tehát ha az emberi hiszékenységen valahogy nem javítunk, akkor a biztonságot nagyon nehéz szavatolni. Akkor ugye a következő a probléma a jelszó. Amikor elkezdtük az informatikát hajdanában, akkor azt kezdtük megszűnni, hogy amikor belépünk egy informatikai rendszerbe, meg kell adnunk a felhasználó nevünket, meg kell adni egy jelszót. Nem meglepő, hogy elején a jelszóknak ott 90% az volt, hogy password. De, tehát ezt a jelszót adták, hogy password. Oké, amikor rájöttek, hogy ez nem annyira biztonság, jó, kell bele egy szám is. Password 1. Amikor kell bele egy nagybetű, meg kell bele egy szám, nagy pér, végén 1. Azért azt látjuk, hogy ez annyira nem nehezíti meg még egy kezdő hackernek sem a dolgát, hogy ezeknek a jelszavaknak a feltörése. Nyilván azt mondjuk, hogy akkor csináljunk erős jelszót. Erős jelszót, ugye azt, hogy sok karakterből, sok számból ezeket kombináljuk, tényleg erős a jelszó. Ez mind oké, csak ugye ott is ott van a probléma, hogy manapság rengeteg informatikai rendszerbe kell belépni. Nagyon sokban. És minden belépéskor kérnek tőlünk jelszót. Ha most nekünk van egy nagyon jó biztonságos jelszó, és azt használjuk, mert ugye nem tudunk megtanulni 10 biztonságos jelszót, azt használjuk mindig, akkor megint probléma van, hiszen elég, hogyha belépünk egy hálózatba, hogy azt valahol föltörik, és megszerzik azt a biztonságos jelszavunkat, és a bankszámlánk megint azt veszük észre, hogy kiürül. Tehát a biztonság, tehát az önmagában egy erős jelszó sem véd meg bennünket a támadásoktól. Mit tudunk csinálni? Nyilván azért manapság már ez a terület már fejlődik, és azért túl sokat nem szeretnék erről beszélni. Vannak ugye dupla azonosítások, ugye, amikor jelszó is kell, meg telefonon is jön a mondok biometrikus azonosítók. Tehát ez a területen azért van fejlődés, de még vannak hová fejlődni. És akkor átérnék a rendszeradminisztrátorokra. Ők azok, akik, ugye mindannyian cégekben dolgozunk, ahol helyi hálózatokba lépünk be nap, mint nap helyi hálózatokba. A helyi hálózatoknak a biztonságáért a rendszeradminisztrátorok felelősek, ők, akiknek a jelszavaknak a kezelését biztosítani kell, a frissítésekre gondoskodni kell, a wifi biztonságáról és úgynevezett naplófájról. Ezekről pár szót mondanék, de igyekszem gyorsan. Jelszó. Tehát ugye az, amikor van egy hálózat, ott a jelszavakat le kell tárolni. Tehát az összes érvényes jelszót, mondjuk a munkahelyünket tárolni kell az adott számítógépen, ugye, hogy le tudjuk ellenőrizni, hogy érvényes jelszóval lépünk vagyis le. Egy ilyen letárolt jelszó halmaz egy kincses bánya egy hackernek. Ehhez hozzáfér, ugye rengeteg mindenhez hozzáfér. Tehát alapvető dolog, hogy a jelszónak a tárolását, a tárolt jelszavainkat, azt nagyon biztonságosan kell tárolni, titkosítani kell ezeket a jelszavakat, hogyha még a bejön egy hacker, akkor se tudjon a jelszavainkat hozzáférni. Ez vannak különböző hash-függvények, még a hash-függvényeknek a sózása is, hogy jó távolra tegyük egymásra a hash-kódokat. Ez egy nagyon fontos dolog. A jelszónak az erősségét figyelni kell, tehát hogy nagyon gyönge jelszavakkal ne lehessen belépni. Vannak olyan adatbázisok, amivel feltölt jelszavakat tárolják, hogy ilyen jelszavakkal ne lehessen belépni. És még egy fontos dolog, ezt tapasztaljuk azt, hogy ne engedjük meg azt, hogy valaki ismeretlen jelszóval sokszor próbálkozzon. Tehát a próbálkozások számát azt korlátozni kell. Ez is egy nagyon hatékony technika. Jó, a frissítések. Lehet, hogy valaki hallott, vagy emlékszik rá, hogy nem olyan régen egy elég nagy betörés volt amiatt, hogy olyan számítógépeket tudtak támadni, ami a Windows XP-t, tehát a Windowsnak egy korán nagyon régi változán tudtak betörni. A tipikus küzdelem az van, hogy van egy rendszer, jönnek a hackerek, beazonosítanak a biztonsági rést, a fejlesztő, ez a biztonsági rés ez nyilvánosságra kerül, a fejlesztők kijavítják, úgy mondják, betömik ezt a rést, kiadnak egy új verzióját a rendszernek, és megy a küzdelem tovább. Ez van per pillanat. És ugye az, hogy az már a felismert biztonsági rés ne használhassa ki a hacker, alapfeltétel, hogy a javított változatnak rá kell kerülni a számítógépnek, vagyis frissíteni kell a gépet. Ha ezt nem tesszük meg, akkor megint csak tárcán kínálunk a gépünket, hiszen már ismert problémákkal be tudnak törni, és meg tudják szerezni az adatainkat. Rossz hír, hogy rengeteg eszköz működik frissítés nélkül, lustaság, nem törvényes, hozzá nem értés miatt nem frissítjük a számítógépeinket, és tálcán kínáljuk a hackereknek. Egy rossz hír az androidos mobilokat használóknak, ez most nem amiatt, hogy cseréljük rá iOS-re, de tényleg az, mi az androidnál nagyon-nagyon sok változat kering, különböző gyártók, különböző az android, különböző változatait használják, nincsen egységes frissítések, tehát sokkal nehezebb a rendszerek frissítését megoldani androidos gépeknél, mint mondjuk másoknál. Mert sajnos ez így van. Wi-Fi biztonság. Mindennyiunknak van otthon is Wi-Fi-je. Miért baj, hogyha valaki bejön a Wi-Fi-be? Ugye mondjuk ez otthoni Wi-Fi-be. Ugye az a probléma, hogy az ember, amikor otthoni Wi-Fi-nél már a Wi-Fi-n belül adatokat nem annyira szoktuk titkosítani. Tehát a családtagoktól nem annyira titkolódunk. Tehát ha valaki bejön az otthoni Wi-Fi-be, nagyon sok érzékeny adathoz hozzáfér, és ugyanez az egyéb Wi-Fi-nél. Csak egy sztorit, hogy mennyire nem figyelnek általában az emberek az, hogy a Wi-Fi-jük megfelelő biztonsága, megfelelő kulcsa legyen védve. Valaki csinált egy kísérletet, már nem tudom pontosan, hogy egy macskára rátett egy Wi-Fi eszközt, ugye a macska szeret kóborolni. Tehát is kóborolt a városba, és közben figyelte azt, hogy amit érintett ugye menet közben Wi-Fi hálózatok, hogy mennyire biztonságosak. Hát fele a hálózatoknak abszolút könnyen törhető volt. Ez csak egy ilyen érdekes kísérlet volt, amit mondani. Naplófáj jellemzés. Miért fontos a naplófáj? Ugye a naplófáj, azt úgy képzeljük el, hogy vannak a tűzfalak, amelyek ugye vigyáznak arra, hogy ne lehessen illetéktelenül bejönni a hálózatba, webszervelek, különböző vírusírtók, ezek milliószám ontják az információt, tehát úgy mondjuk, hogy logolják azt, hogy mi történik a számítógépünk, mi történik a hálózattal. Úgy képzeljük el, hogy egy közepes méretű hálózat, és esetleg több 10 millió bejegyzés készül naponta. Több 10 millió bejegyzés arról, ki mikor lépett le, mit csinált, mihez fért hozzá, és ezek a logfájlok. Majd ide visszatérek, mert ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos adat. Biztonságunknak az egyik alapja lehet ezek a logfájlok. Vigyázni kell arra, hogy ezek a logfájlok, ezek a naplófájlok titkosítva legyenek. Ugyanis ezek a csúnya betörőknek, ha betörnek egy hálózatba, az az első dolog, hogy eltüntessék a nyomukat. Tehát az, hogy ők utána biztonságosan manipuláljanak hálózaton belül, tehát bejönnek a rendszerbe, és azt mondják, ha hozzáférnek a logfájlhoz, akkor onnét eltüntetik a behozatot, tehát hogy milyen IP címről jöttek, honnan jöttek, mit csináltak, eltüntetik, és utána már a naplófájból nem lehet őket nyakon csípni, hogy itt egy betörés történt. Tehát, hogyha viszont titkosítva van ez a naplófáj, nem férnek hozzá, akkor a naplófájnak az elemzésével nyakon tudjuk csípni, hogy hoppá, itt egy betörés történt. Ezért fontos a titkosítás. Hát igen. A Gábor már mondta, én is megismétlem, nincs hibaventes szoftver. Ezt gondolom, ezt a rossz hírt el kellett mondanom. Hogy miért nincs, erre majd nyissunk egyszer egy külön vitát, de ez tény kérdése, hogy nincs. És még csak az sem biztos, hogy a programozói lustaság a fő oka ennek a dolognak, de minden esetre nincs. És az igaz, hogy az IT támadásoknak, tehát a kiber támadásoknak egy jelentős része az a kódon keresztül történik. És ezek a legcsúnyább, legnehezebben kiteríthető problémák, tehát amikor rosszul van megírva egy program, és a rossz program lehetőségeit kihasználva törnek be az adott alkalmazásba a hackerek. Ezzel nem tud védekezni úgymond a felhasználó, a rendszer gazda se sokat tud tenni, ezzel nem, hát igen, a szoftverfejlesztőknek kell valamit kitalálni. Néhány példát mondanék, anélkül, hogy belemennék a részletekbe, néhány példát mutatnék arra, hogy mik ezek a úgymond a mi sarunk, tehát mi szoftverfejlesztőknek a sara. Tehát egyik leginkább az úgynevezett kódinjektálás. Ugye programok azok általában adatokat olvasnak el, majd minden program adatokat olvas be az inputról, és hogyha elég ügyes a hacker, és az maga a program nem ellenőrzi le azt szisztematikusan, hogy mit olvasod, tehát milyen típusú adatot olvasod be a programjába, akkor megtörténhet az, hogy a beolvasott adatok mellé becsempész a hacker kis végrehajtható utasítást. Ez főleg az úgynevezett, és most megint egy pillanat, kérek egy perc, hogy elmondom, vannak különösen az úgynevezett interpretív program végrehajtásnál érdekes ez a dolog. Tehát ugye alapvetően a programot kétféle módon tudjuk végrehajtani. Egy az úgynevezett fordító programos változat, tehát amikor veszünk egy programot, jön egy fordító program, az lefordítja bináris kódra, és a számítógép végrehajtja ezt a bináris kód. Ez a klasszikus végrehajtás a programoknak. De van az úgynevezett interpreter változata, tehát amikor van egy program, és ezeket a programozási nyelveket script nyelveknek is szokták nevezni, amikor nem fordítjuk le a programot, hanem van egy úgynevezett végrehajtó. Tehát vesz a programot, és ő tulajdonképpen ez a végrehajtó úgymond, hogy szimulál egy számítógépet, mert ő hajtja végre ezt a programot, úgy mondjuk, hogy interpretálja ezt a programot. Tehát anélkül, hogy lefordítaná, ő végrehajtja azokat az utasításokat, amit leírunk ezen a script nyelven. Manapság a script nyelvek borzasztó módon elterjedtek, nagyon hatékonyak. A fő előnyük az, hogy úgy mondjuk platform függetlenek. Tehát a script nyelven itt programok nagyon sok különböző számítógépen futtatható. Nagyon sok előnyük van, de itt a veszélyük, amire most itt ezt a kódinjektálás fölhívom a figyelmet, mert a beolvasott adatoknál például ott van az, hogy Péter, de látjuk, ott van mögött egy parancs, del csillag. És ha nem vigyázunk, ennek az lesz a hatása, hogy mondjuk egy adatbázis esetben beolvasod Péter, és utána kitörje a teljes adatbázist. Végrehajtja a del csillag, és kitörje az adatbázist. Vagy másik példa, itt ez a tréfás, mókás is dolog, ez az autónak a rendszám. Tegyük fel, hogy van egy program, amit beolvas egy autó rendszámot, és kírja az autónak az adatait. De hogyha valaki egy ügyes hacker ezt a kódot adja, úgymond autó rendszámnak, ami azért látszik, hogy nem annyira legális rendszám, akkor ennek az lesz a hatása, hogy beolvassa az a program, beolvassa ezt a rendszámot, és az adatbázisban szereplő összes autó adatát írja a hacker. Ennek a utasításnak a végrehajtásával. Ugye nem ez az volt az elvárt viselkedés a program. A következő nagy terület az úgynevezett puffer túlcsordulás, nem sokat beszél, ez a legősibb hackerési dolog. Tipikusan ez a másik, a fordítós típusú, tehát a C++ programozási nyelveknek a hackeres világában terjedt el nagyon. Részletekben nem mennék, az a módszernek a lényeg, hogy itt is becsempészünk egy kártékony kódot a programba, a bináris kódba, és gondoskodunk róla valahogyan, úgy mondjuk egy puffer túlcsordulásra, gondoskodunk róla, hogy rákerüljön a vezérlés erre a kártékony kódra. Még egyet említenék meg, de azt utána ez nagyon van az úgynevezett cross-site scripting, ez megint egy interpretív, tehát megint interpreteres környezetbe terjed, azért szoktuk megkülönböztetni a code injection-től, mert ez egy tipikusan webes probléma. Nagyon elterjedt, manapság az egyik leginkább elterjedt betörési forma. A lényege az, hogy belépünk egy webes alkalmazásra. A webes alkalmazás olyan, hogy azonosítanunk kell magunkat a webes alkalmazásoknál, és valaki egy beszólással azonosító kódunkat el tudja csípni, és azzal az azonosító kódot át tud menni egy web alkalmazásra, például egy banki dologra, és ott el tudja lopni az adatainkat. Hogyan védekezzünk? Hogyan tudunk védekezni ezek ellen a támadások ellen most szoftveres szempontból? Az egyik legősibb módszer, a legrégebb módszer úgynevezett sérülékenységvizsgálat, tehát ahol egész egyszerűen annyit csinálunk, hogy vesszük a programkódot, mint van, és megpróbáljuk a kódot, tehát programkódát C, C++, Java és a többi kódokat elemezni, és abban észrevenni azokat a helyeket, ahol sérülékenység van a programban. Elmondani egyszerű, megvalósítani elég nehéz. Az én kutatási területem, ez 15-20 éve ezen a területen foglalkozom. Nehéz, mivel a programok nagyon komplexek, tehát nem ritka több millió, tízmilliós hosszúságú programok. Nagyon nehéz megtalálni bennük azokat a részeket, amik felelősek azért, hogy sérülékenység legyen a kódban. És különösen ezeknél a úgynevezett dinamikus script nyelveknél még nagyobb a problémánk, mert itt maga a program a végrehajtás során változhat. Ami egy nagyon-nagyon kemény probléma elé állítja az úgynevezett statikus elemzést. Ugyanakkor, hogy szeretni jelezni, hogy ez egy olcsó módszer. Tehát ha egyszer megvan az algoritmus, akkor ugye csak képidőt kell hozzá lefuttatni, és végig lehet vizsgálni nagyon nagy mennyiségű kódot, és azt tapasztaltuk, hogy rengeteg, tehát bankokban, állami igazgatóságban, nagyon kockázatos helyen működő szoftvereknek jelentős részét soha nem vizsgálták meg ilyen szempontból. Tehát még az ilyen, úgymond automatikusan, tehát egy kicsit butos módszerekkel se vizsgáltak át, hogy legalább az alapvető sérülékenységek napfényre derüljenek. Tehát ezek sem történtek, de óriási potenciál van. Robosztus, ez volt ugye statikus, tehát azért mondom statikusnak, mert nem hajtjuk végre a programot, hanem elolvas a programkódját vizsgáljuk, úgy próbáljuk megtalálni a sérülékenységet. A másik nagy csoportja a vizsgálatnak az úgynevezett dinamikus módszerek, tehát amikor tesztelünk, amikor végrehajtjuk a programot, és teszt esetekkel próbáljuk beazonosítani a hibákat. Erre szolgálnak a úgynevezett fast testing, ez most a sláger, nagyon sokan csinálják, Microsoft, Google, Amazon, óriási mennyiségű számítási kapacitást biztosít arra, hogy úgy mondhatnánk, hogy véletlenszerűen generálunk teszt eseteket, tehát iszonyatos mennyiségű teszttel bombázunk meg az alkalmazásokat, bízva azzal, hogy valamelyik tesztesettel, vagy teszteseteket tudunk hibát előállítani. Tehát meg tudjuk találni azokat a pontokat, ahol sérülékeny a rendszer. Ugye egy kicsit hasonlítom, mint hogy odaültetünk egy majmot, aztán verje a klaviatúrát, hát ha talál olyan, innét is ez a monkey test, ugye ez egy híres tesztfajta, tulajdonképpen innét indult a fast testingnek is az alapja, hogy rengeteg, úgymond véletlenszerűen generált tesztet próbáljuk kideríteni a hibáját a rendszerünknek. Persze azt mondom, hogy irányított ez a véletlen, tehát ez nem teljesen véletlen, tehát úgy igyekezzük, hogy ezzel potenciálisan minél több hibát találjuk. Statikus tesztelés, dinamikus tesztelés, ugye mind a kettő nagyon hatékonyan működik, de az az igazság, hogyha van egy kritikus rendszer, ahol tényleg fontos az, hogy gyorsan, biztonságos, gyorsan megtaláljuk a biztonsági réseket, hát akkor jönnek az etikus hackerek. Na, kik is ezek az etikus hackerek? Hát igen, ugye ismerős zene, ismerős kép. Igen, a etikus hackerek, ők azok a gyorskezű, gyorsveszű, sokszor magányos harcosok, akik fölveszik a harcot a gengszterekkel, tehát akik gyorsabban igyekeznek megtalálni, gyorsabban próbálják megtalálni azt a biztonsági rést, ahol a gangster, ahol a fekete kalapos rossz fiú, ugye szokásos a etikus hackert, vagy a fehér kalapos, a nem etikus hackert pedig a fekete kalapos hackernek is mondani. Tehát ezek az etikus hackerek megpróbálják gyorsabban megtalálni azt a biztonsági rést, hogy a rossz fiúnak ne legyen ideje betörni és kárt okozni. Előfordulhat, ugye, hogy nagyon sokszor előfordul, hogy jön egy jelzés, egy kritikus rendszer, amit ugye nem lehet leállítani, mert muszáj, hogy menjen. Jön egy jelzés, hogy észleltek valamit, hogy betörtek, még nem tettek kárt, de betörtek, és ugye akkor folyik a párbaj, hogy nyakon tudja egy csípni az etikus hacker még időbe azt a rossz fiút, hogy ne tudjon kárt okozni. A hatékony módszer nagyon sokan dolgoznak, de ugye megvannak a korlátai. Tehát minden rendszerhez nem állíthatunk folyamatosan egy etikus hackert. És azt, meg a másik oldal a dolog, azt is látnunk kell, hogy egy kritikus rendszerben egy sérülékenység, egy sérülékenységnek óriási piaci értéke van. Óriási piaci értéke van, és azért egy óriási kísértés jelent a hackerek számára. Jó, a BKK bérlet, ismerjük ezt a sztorit, ez valahol, valahol a kettő között. Szoktuk mondani azt is, hogy a szürke kalapos hackerek, tehát azok a hackerek, akiknek nincs írásos felhatalmazásuk azt, hogy meghackeljenek egy rendszert, de nem olyan célra hackernek egy rendszer, hogy abból haszont szerezzenek, hanem mert megkezdeni, és akkor utána tudomására hozza a fejlesztőknek, hogy ott valami probléma van. Jó, és akkor hogyan tovább? Tehát ugye azt ígértem, hogy az előadás befejező részében néhány olyan újabb módszert mutatnék, amivel manapság föl tudnánk venni a küzdelmet az egyre hatékonyabb hackerek ellen. Most ezzel tovább lépnék, és közben a mesterséges intelligencia módszereket hoznám be. Miért kellenek ezek a mesterséges intelligencia módszerek? Látjuk ezt a számot, 400 millió vírus, iszonyatos nagy szám, és hogy ezeknek a majd 90%-a egy év alatt jött ez a vírus. Tehát nem működik az a módszer, amit régen csináltuk, az úgynevezett vírusírtók. Mindannyiuk a számítógépen ott vannak ezek a vírusírtók, de azok még klasszikusan úgy működnek, hogy megvannak azok az ismert betörési típusok, és arra megvannak a védekezési módszereink. De mivel annyira gyorsan jönnek az új vírusok, tehát egész egyszerűen ez a módszer nem működik. Tehát olyan módszereket kell kitalálnunk, amely segítségével korábban nem tapasztalt vírusok ellen is tudunk védekezni. Hát erre szolgálnak a mesterséges intelligencia algoritmusok, és néhány szót ezről szeretnék mondani, hogy ezek hogyan működnének. Tehát a mesterséges intelligenciának ugye az lenne az alapja, az lenne a módszernek a lényege, hogy korábban nem látott, korábban nem azonosított támadásokat is ismerjünk fel, mi alapján, és itt jön, amit említettem, a naplófáj. Tehát a mesterséges intelligencia módszereknek majd kivételnék mindannyian a naplófájlokon alapulnak, tehát azokon a bejegyzéseken, amelyek földolgozzák az adott hálózatnak, a tűzfalnak, a webszervernek, vagy a vírusírtóknak az adatait. Itt van egy nem olyan régen, talán 2016-ban publikált megoldás, csak nagyon-nagyon röviden mutatnám be azt, hogy ez egy, azt állítják a szerzők, ezt mondom, hogy körülbelül 3-4 olyan pontosan tudnak azonosítani támadásokat, még ismeretlen támadásokat is, mint a máig ismert módszerek, és a recalljuk is jobb, mint a jelenleg ismert módszerek. Röviden, hogy is működik ez a dolog, csak egy pillanatban. Tehát azt mondjuk, hogy kiindulunk a log, ugye látjuk ott bal oldal, a logfájl, azok, amiket említettem, azok a naplófájloknak az adatai. Azokból megpróbálunk előadni az úgynevezett feature vektor, tehát úgy képzeljük el, hogy mondjuk egy felhasználónak a szokásait. Tehát egy 20-30 adatot a felhasználó, tehát hogy milyen időtartalma szokott belépni, és a többi, mondjuk egy vásárlásnál miket szokott vásárolni, milyen adatokkal, milyen összegbe, elkészítjük ezeket a feature-eket. Utána jön egy módszer, úgy mondjuk, hogy nem felügyelt tanulás, tanul algoritmussal, tehát itt különböző módszerek vannak, talán neuronhálós algoritmusok, de vannak PC alapú módszerek is. Tehát azt mondjuk nem felül, ebből a nagy mennyiségű adatból megpróbáljuk azonosítani a gyanús elemeket. Tehát amit látjuk ez a rendkívül. Tehát a gyanús eseményeket azonosítjuk. Utána van egy expert, egy analiszt, aki azt mondja, hogy átnézi ezeket, ami most már sokkal kevesebb, néhány száz, amit a rendszer dob, átnézi ezeket a gyanús eseményeket, és ő azt mondja, hogy beteggeli, hogy szerinte ez igen, szerinte nem. Odaadja ezt a beteggelt adatokat egy úgynevezett felügyelt tanuló algoritmushoz, ami ugye megint megkapja még azt a táblát, az előállít egy szakértőt, most már egy automata analiszt, ez a virtual analiszt, aki a következő fázisban segít a nem felügyelt tanulónak az események kiválasztásában. Ez egy nagyon érdekes modell, ugyanis kombinálja a nem felügyelt tanulást és a felügyelt tanulást a kettőt. Tehát tulajdonképpen megoldja azt a problémát, hogy iszonyatos mennyiség adatot, például ez a rendszer az 3,6 milliárd logbejegyzést tud képes földolgozni, úgymond valós időben, és ugyanakkor tudja használni azt a szakértői tudást is, ami egy analizátorban tudnunk kell. Jó, és akkor, tehát a mesterséges intelligencia óriási remények, óriási lehetőségek vannak, ugyanakkor nem szabad lebecsülnünk a veszélyeket sem, hiszen jó, védekezésre megpróbáljuk használni a mesterséges intelligenciát, de természetesen a támadók is felhasználhatják. Tehát a támadók is használhatják azt a mesterséges intelligenciát, hogy minél intelligensebb vírusokat termeljenek mesterséges intelligencia alkalmazásokkal. Nagyon problémás, és itt a matematikus kollégáknak kívánok, nagyon nagy probléma, hogy nem igazán értjük, hogy mit csinálnak a mesterséges intelligencia algoritmusok. Működnek, de nem tudjuk, hogy miért. Tehát, hogy egy neuronháló miért működik, nem tudjuk. Nem tudjuk. És ugye az, hogy nem tudjuk, hogy miért működik, és tulajdonképpen ilyen algoritmusokra bízzuk a rendszereink védelmét. Tehát ugye gyakorlatilag azt mondtam, hogy jövő, de nem is biztos, hogy a jövő. Tehát, hogy amikor az a helyzet, hogy emmi robotok támadnak, emmi robotok védekeznek. Ugye jelenleg is persze az a helyzet, hogy egy hacker is használ számítógépet, meg egy védekező, a rendszergazda is használ számítógépet, de nem ugyanaz a helyzet. Jelenleg ugye az van, hogy általunk élt algoritmusokra használjuk a számítógépet, tudjuk, hogy mit akarunk csinálni. Jelen esetben az emmi algoritmusnak nem teljesen ez a helyzet. Ezek önmaguk találnak ki stratégiákat, úgymond, és nagyon nehezen tudjuk meg lenyomozni, hogy akkor mi is folyik ott belül. Hogyan lehet mégis úgymond a védekező robotjainkat helyzetbe hozni, pozícióba hozni? Talán jó hír az, hogy tehát mi kell ahhoz, hogy egy jó mesterséges intelligencia rendszer létrejön? Kell hozzá számítási kapacitás. Ez megvan a támadóknak is, megvan a védekezőknek is. Kellenek jó mesterséges intelligencia algoritmusok? Ezek is vannak. Gondoljuk csak deep learninges algoritmusok. Ezek is rendelkezésre állnak. És ahhoz, hogy egy mesterséges intelligencia jól működjön, ahhoz kellenek még adatok. És itt az adatoknál érzem azt, hogy itt valahogy meg lehet fogni a dolgot, hiszen ugye ezeknél az adatoknál kellenek a naplófájlok, és ezért hívtam fel a figyelmet az előadásokban. Ha tudjuk a naplófájlokat, akkor a mi MI robotaink azok több információ alapján tudnak tanulni, mint esetleg a támadók, akik nem jutnak hozzá ezek az adatokhoz. Jó, és akkor fölteszem a provokatív kérdést megint az előadásom végén, hogy van még esély, találhatunk-e megoldást arra, hogy ezek a veszélyes támadásokat valahogyan megállítsuk. Ugye egy lehetséges megoldás, pofon egyszerű, korlátozzuk az internetet. Minden rossznak az alapja az internet, hiszen az minden gonoszságnak az alapja, hiszen össze vagyunk kötve, bármelyik pillanattól a világ bármely tájáról elérhetnek bennünket. Tehát egész egyszerűen megvágjuk szét az internetet, és már is megoldottuk a problémát. Nyilván senki sem lenne ennyire boldog ezzel a megoldással, tehát kellene keresnünk valami más megoldást arra, hogy mégis biztonságosabbá tegyük ezt a dolgot. Tehát fölteszem még egyszer a kérdést, hogy van egyéb esélyünk arra, hogy megoldást találjunk ezekre a problémákra. És hát tulajdonképpen ugye mondtuk, felelősség terheli a egyén, tehát a felhasználó. Felelősség terheli a rendszergazdát. De azon, hogy itt jelenlevő matematikus és informatikus kollégáknak mondom, hogy van olyan felelősség, ami viszont minket terhel. Tehát ami alól nagyon nem lehet kibújni. Tehát vannak olyan problémák, amiket úgymond csak mi tudunk megoldani, mert más nem nagyon ért hozzá. Tehát vannak olyan problémák, amiket az a véleményem, hogy csak összehangolt kutatással lehetne megoldani. Tehát összehangolt kutatással tudnánk szembeszállni a sárkánnyal, tehát a gonosztal, amiben benne vannak a kódelemzés, tesztelés, kriptográfia és még sok-sok minden együtt. És hogyha ezt sikerülne megvalósítanunk, ezt az összehangolt kutatást, akkor talán kordába tudnánk tartani a gonoszt. Köszönöm szépen!